Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 474. dicséretet. A 474. dicséret így kezdődik: Istennel járni. Elfoglalva a 461. dicséret első 4 versét énekeljük. A 461. dicséret első verse így kezdődik: bár bűn és kín gyötör. Lábam előtt mécses a te ígéd, Uram, ösvényem világossága. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk előtted és magasztalunk, hogy ezen a mai estén ismét hallhatjuk a te drága szavadat, hiszen olyan nagy dolog az, hogy te szólsz. Olyan nagy dolog az, hogy itt lehetünk és figyelhetünk rád, hisz éveken, évtizedeken keresztül természetes volt nekünk, hogy vannak istentiszteletek, vannak alkalmak, ha úgy tartja kedvünk, elmegyünk, ha úgy tartja, nem megyünk, mert úgyis lesz majd legközelebb, és ott leszünk a gyülekezet közösségében. És Uram, már tapasztaltuk, hogy bizony eljött az idő, amikor nem lehettünk így együtt. És ki tudja, mikor jön el újra. És ezért hálás a szívünk, hogy most megragadhatjuk a lehetőséget, és beletekinthetünk igédnek tükrébe, hogy meglássuk önmagunkat, vagy meglássunk téged és a te akaratodat. Mert Uram, akkor fogjuk helyesen ismerni önmagunkat is, hogyha az igét vesszük alapul. Ha belenézünk úgy, mint egy tükörbe, mert az ige mutatja meg, hogy mi van ott belül a szívünkbe. Mert Uram, ha nem vesszük kézbe a te igédet, akkor úgy járunk, mint ahogy járt Sámuel is. Azt gondolta, hogy a külsőre, királyi tisztségre megfelelő embert választottad, és kiderül, hogy te nem a külső dolgok alapján teszed meg a választást, hanem az alapján, hogy mi van a szívünkben. És Uram, te látod a szíveket, és hogyha belenézzünk az igébe, akkor mi is észrevehetjük, fölismerhetjük, hogy mi is van ott belől, hogyan ismersz minket. De nem csak magunkat láthatjuk meg, hanem téged, hogy milyen szeretettel, milyen kegyelemmel fordulsz felénk, hogy életünk nagy mélységeiből is van te általad vissza út. Hát ha figyeltük Saul életét, mennyi lehetőséget adtál neki, Uram, hogy rádöbbenjen arra, hogy kicsoda ő, hogy hova tartott az élete, és innen visszaforduljon hozzád. Csak annyi kellett volna, hogy igen, Uram, bocsáss meg, vétkeztem ellened, és átadom neked a hatalmat, add, akinek akarod, nem vagyok méltó, de mivel méltónak tartotta magát, elveszett. Ó, Urunk, add, hogy mi is kimondjuk, mint a kapernaumi százados, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. De köszönjük, hogy ennek ellenére, ha őszinte szívvel hívunk és várunk, akkor te belépsz az életünkbe, megtisztítasz, és ráállítasz minket a keskeny útra, amely életre vezet. Kérünk, így formálj, alakíts, fent lelked által, és könyörű, hogy úgy lássuk az ígét, mint ami valóban lábaink előtt mécses, és ösvényeink világossága. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol korintusiakhoz írott első levele 6. fejezetének az első 8 verséből. Tehát Pál korintusiakhoz írott első levele 6. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van a hitetlenek előtt pereskedni, és nem a szentek előtt? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni, és ha ti a világ felett ítélkeztek, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban? Ha tehát a mindennapi élet ügyeiben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt. Megszégyenítésül mondom nektek, ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között, sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért? Miért nem szenvedtek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek. Tehát ahogy már láttuk ennek a levélnek az olvasása során, Pál apostol másfél évi korintusi munkásság után elmegy a gyülekezetből, elindul a 3. missziói útra, és majd Efézusból ír nekik levelet, mégpedig azért, hogy a kérdésekre és a problémákra, amik időközben ott keletkeztek, igei választ adjon. Olyan útmutatás, ami Jézus Krisztus lényével egybecseng. Tehát fontos neki, hogy a gyülekezet növekedjen, előre haladjon, és ne csak stagnáljon. És ez a növekedés, ez elsősorban az Úr Jézusnak való engedelmességben és az egymással való kapcsolatban mutatkozik meg. Abban, hogy hogyan kezelik a felmerülő problémákat, úgy-e, mint ahogy azt megtanulták korábban, amikor még nem voltak Jézus Krisztus követői, vagy már ezekben a problémákban is Krisztusra tekintenek, őt hívják segítségül, és mielőtt döntést hoznak, megvizsgálják, hogy Jézus hogyan is cselekedne abban az élethelyzetben. És elég kemény dolgokat ír le, különösen, ha majd elolvassuk a fejezet folytatását, ami holnap kerül sorra. És lehet, hogy úgy vagyunk vele, amikor olvassuk akár a mai részt, meg a holnapit is, hogy legszívesebben azt tennénk, amit Jeremiás idejében tett Júda királya. Ugye Jeremiás leírta Isten üzenetét egy tekercsre, és amikor a vezető emberek elolvasták, úgy látták, hogy ez nagyon fontos üzenet, és el kell mondani a királynak. És elkezdték előtte olvasni, és amikor egy szakaszt elolvastak, a király vette a kését, levágta, bedobta a tűzbe. Aztán újabb szakaszt elolvastak, azt is levágta, bevágta a tűzbe. Mert úgy volt vele, hogy ez nagyon kemény beszéd, és ő erről nem akart tudni. Lehet, hogy néha mi is így vagyunk a Bibliával, olyan szívesen kiszaggatnánk néhány lapot, hogy jobb lenne, ha nem lenne ott. De nem tehetjük, mert az Úr ezt leíratta, benne van a Bibliában. De ha nem is tépjük ki, azért legyünk őszinték, néha átlapozzuk. Gyorsan elolvassuk, hogy letudjuk. Megnyugtassuk a lelkiismeretünket, ezt szépen én elolvastam, de azért gyorsan tovább haladunk rajta, mert nem akarunk így élni, így cselekedni, ahogyan ezt Pál mondta, mert úgy gondoljuk, hogy ez nagyon nehéz, hogy hát milyen dolgokról van itt szó. Ugye, hogy elszenvedni a sérelmet, eltűrni a kárt. Hát ez persze, hogy tovább lapozzuk. Ez persze, hogy... De ez nagyon kemény beszéd. Hát azt szeretjük mi, hogy az Úr ad, ajándékoz, megáld, egyre felfelébb ívelő lesz az életünk, de azt, hogy valami kár vagy sérelem érjen minket, mint Jézus tanítványa, az nem fér nagyon bele a gondolkodásunkba. És inkább tovább lapozunk. De itt van, és kell vele foglalkozni. Tehát mit is ír Pál, és rajta keresztül az Úr Jézus? Még annyit hozzátennék, hogy jó, ha ott van a szemünk előtt, hogy mindezeket, amiket ő leír, és elvár a gyülekezettől, néhány éve hitben járó embereknek írja. Ezek néhány éve adták át az életüket Krisztusnak, nem évtizedek óta. Ez nem olyan gyülekezet, hogy azt tudja mondani, hogy a gyülekezetünk már reformáció után megjelent azon a településen. Ez nem olyan gyülekezet, ami azt tudja mondani, hogy a hívői 40-50 évvel ezelőtt jutottak hitre, és évtizedes igehallgatás, meg igeolvasás van a hátuk mögött. Ezek még nem tudják elmondani azt, testvéreim, hogy 30-szor elolvastam a Bibliát. Nem is volt még a mai értelembe vett Biblia, amit kézbe vehettek. az Ószövetséget, aki tudott görögül, és megbírta szerezni, és még most készülnek Pál első írásai, ami még akkor nem is jutott el minden gyülekezetbe, mert nem úgy történt, hogy Pál odaült a laptop elé, leírta kérem szépen ezt a levelet, aztán bekapcsolta a fénymásolót, a nyomtatót, kinyomtatta, aztán meg sokszorosította, és elküldte az összes gyülekezetbe. Hát nem így működött. Ezt a levelet kézzel ő is, meg a munkatársai segítségével írta. Tudjuk azt ugye, hogy a szemével is probléma volt. Még olyan dolog se volt, hogy fölkapcsolom a villanyt, egy lámpa, két lámpa, minél világosabb legyen. Nagyon keservesen írta ezeket a leveleket. Sőt, tudunk olyat, hogy bilincsek közt írta. Fájdalmak közepette. De írta, mert tudta, hogy erre szükség van. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk ezt a hátteret, tehát még mai értelemben vett Biblia nincs. Nem több évtizedes hívő. Mégis azt mondja, hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, hitetlenek előtt pereskedni, aztán ugye a 7. versben már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Egy nagyon fiatal közösségnek, egy csecsemő korban levő közösségnek ír ilyeneket. Aztán néha mi, akik büszkén mondjuk, hogy hány évtizede olvasom a Bibliát, ha ezeket, az igéket hallgatjuk, olvassuk, erről valaki igét hirdet, akkor meg vagyunk sértve. Meg vagyunk sértve. Hát hogy lehet ilyenről beszélni? Mert ide van írva. És amikor ma a világ olyan, amilyen, hogy lehet tőlem ilyeneket elvárni? Ugye? Korintus is olyan volt, amilyen. Nagyon laza erkölcsű város volt, de amikor ott Pál megjelent és hirdette az evangéliumot, az Úr Jézus kihívott néhány embert, akiből egy új közösség, egy gyülekezet jött létre. És a gyülekezetnek lenni az azt jelenti, hogy ki vagyok hívva a világból. De kihívott a közössége, eklézsia, kihívott a közössége, ami nem azt jelenti, hogy elköltöztek Korintusból egy másik helyre, egy lakatlan szigetre, és ott nyugodtan szentül éltek. Ők továbbra is korintusi lakosok maradtak. Ebbe a gyülekezetbe sok rabszolga, vagy volt rabszolga tartozott. És bizony, aki rabszolga volt, az továbbra is rabszolga maradt. Hát azért, mert Krisztust befogadta az életébe, vagy megtapasztalta a bűnei bocsánatát, átélt szabadítást, az ő élethelyzetét nem változtatta meg. Továbbra is rabszolga maradt. De ezek az emberek összejöttek rendszeresen, hogy hallgassák az ígét, hogy imádkozzanak, hogy keressék, mit akar velünk az Úr Jézus. És innentől elkezdett a gyakorlati életük átformálódni. Még rabszolga maradt, de már alakult az élete, mert Krisztusban volt. Most már, hogyha mint rabszolgát lehajtották a hajó fenekébe, hogy húzd az evezőt, soha nem káromkodott. Hátba vágták, már nem szitta. Másképp élte meg. És ez így alakult tovább. Tehát a világból kihívni, kihívottnak lenni, ez ezt jelenti. Itt élek ezen a földön, a magam társadalmában, abban a körülményben, amiben születtem, vagy bele helyezett az Úr, de másként. Ugye? Másként. Mit mond a világról az ige? Hogy sötét. Sötétség van. Lelki, szellemi sötétség, mert aki nem ismeri Isten kegyelmét és szeretetét, akinek nincs élő kapcsolata a feltámadott Úr Jézussal, a sötétségben él. És ebben a sötétségben a gyülekezet a világosság. Ugye, akik hitre jutottak, azoknak van világosságuk. Hát maga Jézus így mondta, én vagyok a világ világossága. Aki kinyitja a szívét, annak belép az életébe Jézus, és betölti a világosság. És már ő maga is világít mások felé. Tehát így látszik meg, hogy másak vagyunk, és ezen el kell gondolkodni ma, és szembenézni vele, hogy én, mint Jézus tanítványa, és mi, mint gyülekezet, így világítunk-e? Ebben a világban látszik-e, hogy ott egy lámpa? Ugye, ha nagy sötét van, és kihelyeznek egy gyertyát, azt lehet látni, hogy ott ég valami. Hát így kéne a gyülekezetnek, hogy lehessen látni, és a hívő embernek, hogy ott ég, világít egy mécses, egy gyertya, egy lámpa. Szembe kell nézni ezzel, hogy vajon ez látszik-e az életemben. Amikor fölteszi a kérdést, hogy hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, hitetlenek előtt pereskedni, akkor tulajdonképpen, tehát a szituáció az, hogy a gyülekezeten belül emberek közt alakul ki valamilyen probléma, valami megoldásra váró élethelyzet. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki a társadalomban kerül olyan helyzetbe, hogy valami jogi ügyet el kell intézni, hanem itt a gyülekezeten belül egymással, testvérek közt akad olyan dolog, amit rendezni kell. És ugye a korintusiak, mielőtt nem voltak Krisztus követői, megszokták, hogy minden kérdéses dologban, minden eldöntendő dologban bíróhoz mentek. És most azt mondja Pál, hogy ha ti hívők vagytok, Krisztus követitek, már más az életrend, már mást kell követni. Nem azt, amit eddig megszokt, amit Krisztus mutat. És ugye Krisztus mit is mutat? Hát először is, hogy ugye jöjjetek össze ketten, hárman, imádkozzatok, olvassátok az ígét, keressétek az én akaratom, és ott vagyok veletek. Ugye? Ha nem is pont így, de az evangéliumokban mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy ott a megbocsátás kérdésével kapcsolatban, hogy igen, beszéljetek vele előbb négy szem közt, aztán a gyülekezet közösségében. Tehát mit mond Jézus? Ti magatok között oldjátok meg a problémát. És itt is ezt mondja Pál, hogy efelé tereli őket. Ugye a hívőknél ez a lényeg, hogy egymás közt oldjátok meg a problémát. Akár gyülekezetben, vagy akár simán két hívő egymás között, vagy akár egy hívő férj, feleség, hívő szülő és gyermek, egymás közt oldjátok meg. És ebben benne van, hogy meg lehet oldani. Meg lehet oldani. De nem szemtan, és nem... Tehát hitetlenek előtt mentek pereskedni, és nem a szentek előtt. Tehát ebben fontos üzenet az, hogy ugye, ha volt valami probléma, akkor kimentek kérem szépen a világba, fölkeresték a régi barátokat, ismerősöket, munkatársakat, és akkor megkérdezték, te ebbe a helyzet, tudod, most nagyon összebalhéztunk a feleségemmel, mit csináljunk? Vagy ide figyelj, hát most szólt a főnök, és olyan melót kéne megcsinálni, ami nem tisztességes. Mit csináljak, Józsi? Mit csináljak? Múltkor is te tanácsoltál. És azt mondja Pál, most már ne a Józsit kérdezd meg. Mert hitetlen. Ne a nem hívőtől két tanácsot, akármilyen szakember. Hát hogy tudna tanácsolni téged, aki Isten gyermeke vagy egy olyan ember, aki bármilyen szakember, ha a saját élete is ezersebből vérzik, ha darabokra van hullva az élete, a családja. És hányszor van, hogy hívők is az élet fontos kérdésébe kifelé mennek, és kívülről várnak megoldást. Holott fordítva kéne lenni. hogy kívülről a világban élők jöjjenek az egyházba, hogy segítsetek megoldani a problémát, mert látjuk a ti életetekben, hogy milyen fantasztikus, hogy igen, nektek is vannak gondjaitok, de meg tudjátok oldani. Hát hogyan? Hát segítsetek, hogyan oldjátok meg. És Pál ugye tovább vezeti, hogy igen, meg lehet oldani. Hát hogyan? Az Isten igéje által. Hogy keressétek a kérdésre, a problémára az igében a feleletet. Ugye a negyedik fejezetben konkrétan le is írja Pál, hogy ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva. Tehát az igéhez tereli őket. Hogy bármilyen életproblémátok van, ahhoz tartsátok magatokat, amit Isten az igébe kijelentett. Igen, de ahhoz olvasni kell, ahhoz kutatni, keresni kell benne. Az Úr Jézus is például Máté 24-ben Dániel proféciájával kapcsolatban mond egy olyat, ugye amikor azt olvassuk, hogy majd meglátjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen állni, aki olvassa, értse meg. És az nem csak arra az egy igére vonatkozik, hanem minden problémára. Hogy akkor fogjuk megérteni az élet összefüggéseit, meg Isten akaratát, ha olvassuk az igét. Tehát olvasni kell. Sőt, ha nem értem, újra elolvasom, és megint elolvasom. Tehát olvassa, aki olvassa, értse meg, vagy az érti meg, aki olvassa. És ez nagyon lényeges. Tehát ahhoz, hogy jó válaszokat olvasni, ha nem olvasom az Isten igéjét, akkor ne csodálkozzak, ha nem is találok választ. Akkor nem is fogom tudni magamat ahhoz tartani, ami meg van írva, mert nem ismerem. És azért van nekünk nagy kiváltságunk, mert a kezünkben van az ige. Újra mondom, a korintusiaknak így nem volt kezébe a Biblia. Tehát ez egy óriási kiváltság, óriási ajándék, és éljünk vele, és olvassuk, ha tudjuk, akkor akár tanuljunk is meg belőle, mert nem riogatásként mondom, de elvehetik a Bibliát is. Akármikor. Ahogy nem tudtuk elképzelni, hogy hónapokig nem lehet bemenni a templomba, ugyanúgy eljöhet, vagy el fog jönni az idő, amikor eltűnik a Biblia. Csak éppen, hogy majd örül valaki, hogy lesz itt vagy ott. Hát ma is vannak olyan országok. Ma is van, kérem szépen, ugye Kínából terjedt el egy bizonságtétel, hogy egy fiatal fiú hitre jutott, de nem volt senkinek Bibliája. És hetekig imádkozott azért, hogy Isten adjon neki Bibliát. És akkor egyszer találkozott egy öreg, ja igen, megmondták, hogy van egy öreg prédikátor, annak van Bibliája. És elment hozzá, és a prédikátor azt mondta, hogy hát fiam, ez az egyetlen Biblia az egész körzetbe, én ezt nem adom neked oda. És akkor elment a fiatalember haza, és pár hét múlva jön a prédikátor, hogy az Úr megmutatta, hogy adjam ennek a fiatal gyereknek, mert én már olvastam, sokat tudok belőle, de ő még most keres, ő még most akarja megismerni az akaratomat, és tervem van vele. Nekünk nem fér bele a gondolkodásunkba, hogy jaj, nem lesz Biblia, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy bemegyünk a egyházi könyvesboltba, kis millió fajta kiadás, meg fordítás, meg az interneten, de eljöhet az idő, hogy nem lesz. És vegyük komolyan. És adjunk hálát, hogy van. És éljünk vele. Tehát az igén keresztül tudhatjuk meg, hogy mi is Isten akarata. Az igén keresztül oldhatjuk meg a problémákat. Aztán viszi tovább, ha tehát a mindennapi élet ügyeiben pereskedtek. mindennapi élet dolgaiban, ügyeiben pereskedtek, amik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt, vagy jelentéktelenek, másik fordítás. Tehát olyan dolgokon álltak le vitázni egymással, amikre azt mondja Pál, hogy annak nincs is jelentőség. A mindennapi élet, vagyis a megélhetésnek a gondjai, az anyagi helyzet. És leálltak egymással vitatkozni, egymást győzködni, vagy valaki adott a másiknak, és nem kapta vissza, és probléma lett belőle. És mit mond Pál, hogy a mindennapi élet dolgainak a kérdéseit, hát azt oda lehet vinni az Atyához. Ugye Jézus mit mondott? Hát ezek miatt ne aggódjatok, hanem mondjátok el kéréseiteket Istennek, keressétek az ő országát és igazságát, és ő ezeket megadja. Ugye szükségetek van, megadja nektek. Tehát oldjátok meg, ha ilyen problémátok is van, ige szerint. Milyen érdekes, hogy egyszer, amikor az Úr Jézus tanít, valaki oda megy hozzá, és azt mondja, hogy hát ide figyelj, mester, hát beszélj az én testvéremmel, és mondd meg, hogy ossza meg velem a vagyont. És mit mondod? Kitett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Ez a ti dolgotok. Rendezzétek el. Ige ileg. És ez volna a gyülekezetben is az útmutató, hogy rendezzük el. De hát hogyan? És erre is megmondja a feleletet. És ez nem csak a megélhetés dolgaiban, hanem akár egymás között is különféle problémákban útmutatás lehet. Mit mond Pál? Már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Nagy kudarc. Miért? Mert a gyülekezet meg a hívő ember életét látják kívülről. És ha azt veszik észre, hogy jelentéktelen dolgokon, vagy a megélhetés dolgai ugyanúgy veszekszenek egymással, meg ugyanúgy aggódnak, félnek, hát ez nem bizonyságtétel. Azt mondják, ezek ugyanazt csinálják, mint mi. Csak ők közben emlegetik Jézus nevét, mi meg nem emlegetjük. Hát akkor mi a különbség? És mit mond Pál? Tehát nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Tehát akkor mit csináljunk? Teszik fel a kérdést. Hogyan oldjuk meg? És itt mond, és ez itt egy nagyon mély terület, mondom, ezt szívesen kiszakítanánk innen, hogy ne legyen. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Ugye ez a mai világ arról szól. Sem mindent vissza kell bosszulni, semmilyen sérelmet meg kár érjen engem. Kártalanítunk. Nem érhet kár. Semmiben. És mit mond Pál, hogy van, amikor el kell a sérelmet tűrni, és van, amikor el kell a kárt szenvedni. És itt is jó, hogyha figyelünk az Úr Jézusra. Ugye, mert hányszor van, hogy ha ilyen jellegű problémák jönnek, sérelmet szenvedünk el valakitől, akkor jön a harag. Ugye, mert mindig arra figyelünk, hogyan viszonyulnak hozzánk, mi történik velünk. Mindig mi vagyunk a fontosak. És mit mond Jézus? Ez is, aki követni akar, tagadja meg magát. Miért imádkozunk? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom. De sokszor magunk körül forgunk. És igenis, a magunk akarata a lényeges. De hogyha figyeljük az Úr Jézust, és nagyon sokszor Jézust arra használjuk föl, hogy igazoljuk magunkat. Igazoljuk magunkat. Mit szoktunk mondani? Haragos vagyok? Hát Jézus is haragudott. A jeruzsálemi templomba fogta a korbácsot, fölforgatott mindent, hát akkor én miért ne haragudnék, és miért ne így oldanám meg a problémát? De ha úgy megfigyeljük, vagy akár Pál apostolt, ő is mondott olyat, hogy a véretek szálljon a fejetekre. Csak nézzük meg, se Jézus, se Pál nem az önmagán esett sérelemért gerjedt haragra. Jézus nem azért volt haragos, mert őt bántották, kapott két pofont Pilátus előtt, meg összekorbácsolt, de nincs harag. Miért van harag a szívében? Az Isten dolgaihoz való hozzáállása. Akkor azt látja, hogy az emberek az Isten semmibe veszik, amikor az Istentől kirendelt helyzetet felforgatják, és nem az szerint élnek. Hát a kereszten nem volt benne harag, nem volt benne gyűlölet, hanem imádkozott. És Pál is imádkozott, megbocsátott, odafordult azokhoz, akik ellene követtek el sérelmet. És itt eszembe jut az a történet, amikor ugye Rómába viszik Pált. És megy a hajó. És akkor beköszönt a téli időszak, és el kell dönteni, menjünk tovább, vagy ne menjünk tovább. És akkor Isten kijelenti Pálnak, hogy mondd meg nekik, hogy ne menjenek tovább, mert itt nagy baj lesz, minden el fog veszni, és az élet is veszélybe kerül. De hát előjött kérem szépen a hajós gazda, a katonaság vezetője, a parancsnok, római százados, ugye, aki a foglyokat kísérte, meg a tulajdonos, akinek az áruját szállították. A szakember, a vállalkozó, meg a hatóság. És azt mondták, megyünk tovább, ha törik, ha szakad. Ugye? És tovább mennek, tényleg jön a vihar, óriási bajba kerülnek, életveszélybe, már azt hiszik, elvesznek, és akkor az Úr Jézus megszólítja Pált, és azt mondja neki, hogy nézd, Pál, érted, megmentem, és el fogsz jutni Rómába, és az emberek nem vesznek el. És előtte semmibe vették Pálnak a tanácsát, és most nem azt mondja, hogy jó, meg vagyok sértve, nem hallgattak rám, mit foglalkozok én velük? Hanem tovább adta, amit mond az Úr. Biztatta, bátorította, ne féljetek. Azt mondta nekem Jézus, hogy az ember élet megmarad. Túléljük. Lehet, hogy a pénz az elveszik. Mert az nem érték. Micsoda? Nem érték a pénz? Nem. Szemét. Mi az érték? Ami megmarad örökre? Az élet. Nem érték a pénz. Nem érték a vagyon. Az élet az érték. Csak fölborult a társadalomba ez a rend. De Istennél más az értékrend. És Pál ezt tartja szem előtt. És olyan jó lenne, ha mi is így tudnánk. Nem megsértődünk, nem megharagszunk, hanem azt mondjuk, igen, továbbadom az Úr üzenetét. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk téged, hogy van Bibliánk. Néha nem is igazán jut el a szívünkig ennek a nagy jelentősége. Elfelejtettük már, hogy az előttünk lévő korokban hányszor égették, pusztították. Sőt, arra már nem is gondolunk, hogy volt olyan időszak, amikor a hívőknek nem is nagyon volt Bibliája, vagy még nem ez a teljes írás, hisz még az új szövetségi könyvek csak foghíjasan készülődtek. De köszönjük, hogy nekünk megőrizted, és tudjuk, hogy azért, hogy olvassuk, hogy éljünk vele, nem azért, hogy dísz legyen, nem azért, hogy elmondjuk, hogy van az ükszülőktől örökölt, csodálatos, képes Bibliánk, amit soha az életbe ki nem nyitottunk, hanem azért adtad, hogy kinyissuk, éljünk vele, hogy valóban lámpás lehessen a lábunk előtt, Mert hányszor ott van bennünk, hogy Urunk, mutass már utat, adj már tanácsot. De ha ő ide adta az igében, és ha nem vesszük kézbe, ő nem fog új tanácsot adni. Ugyanúgy, Uram, ahogy nem adtál új kijelentést Saulnak, megmondtad neki már korábban, hogy döntöttél, elvetted tőle a királyságot, Dávidnak adtad, és nem értette meg, és még halott idézőhöz is fordult, és nem adtál más üzenetet, csak az igét. És ez ma is úgy van, mehetünk mi bárhova, csak megfertőzzük a lelkünket, tönkretesszük az életünket, de válasz csak tőled jön. És hadd éljünk ezzel. Köszönjük, Urunk, hogy szívünkre helyezed, hogy a te országodban más a rend, mint a világban, és hogy tudjunk ehhez igazodni. Bocsáss meg, Uram, amikor az én szívemben is ott van, hogy nem tudok elszenvedni, eltűrni kárt, sérelmet, hogy annyira önmagam vagyok fontos. Uram, vedd ki ezt a szívemből, vedd ki a szívünkből, hogy ne mi legyünk a fontos, ne a saját ügyünk miatt gerjedjünk haragra, hanem fájjon az, hogy mennyien halnak éhen, mennyien halnak meg üdvösség nélkül, hány ember él itt úgy a földön, hogy mi nem hozzád vonzottuk őket, hanem eltaszítottuk. Urunk, bocsásd ezt meg, takard be véreddel, és formálj úgy, hogy valóban lámpás lehessünk azon a helyen, ahol vagyunk. Te látod, mi van a szíveinkben, milyen gonddal, bajjal küszködünk, ad, hogy ezekben is hozzád forduljunk. Hogy ne a világ tanácsát keressük, vagy vegyük komolyan, hanem a tőled jövő útmutatást. Mert Uram, te nem vezetsz félre, te életre irányítasz, könyörülsz, a legnyomorultabb élethelyzetből is felemelsz. Kérünk így a gyülekezetünk tagjaiért, könyörgünk, adj világosságot gyülekezetünknek, azoknak, akik ide tartoznak, azoknak, akik keresnek, az, hogy mindent ige szerint igyekezzünk rendezni, és kérünk a betegekért, Uram, akár otthon, akár kórházban vannak, különös hangsúllyal tesszük most kezedbe, Urunk, gondok testvérünket, akit ezen a délután műtöttek, Uram, te könyörülj, hogy jó alakuljon a műtét, de ő is és mindenki fölismerje, hogy te vagy az áldott orvos, hogy te adod a legnagyobb gyógyítást, hogy te teszed rendbe az életünket, te segíts őt, erősítsd, gyógyítsd, és az, hogy vissza tudjon ide térni közénk. Kérünk, Urunk, így az egyedül lévőkért, családokért, gyermekekért, fiatalokért, könyörgünk nehéz helyzetben élőkért, és népünkért, egyházunkért, és könyörgünk ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól lesz Isten tisztelet, mindkét alkalom itt a templomban. Befejezésül a 461. dicséret 5.-6. versét énekeljük, nem félek senkitől. Nem félek senkitől.
Israel.